Rádió Egyetem. A földi élet keletkezése és az élet lehetőségei a Mars bolygón. Simon Tamás és Keresztúri Ákos előadása.
Jó, akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt ugye a Poláris Csillagvizsgálónak az asztrobiológiai kurzusa, annak a második előadása. És akkor megpróbálok kísérletet tenni arra, hogy a bio részébe egy kicsit bepillantsunk, és megnézzük azt, hogy ez a tudományközi terület, ez mit ígér a biológusoknak, mit ígér az evolúcióbiológusoknak egyáltalán, miben tudjuk már is kamatoztatni az ilyen jellegű kutatásokat. És majd meg fogjuk látni, hogy azért adtam ezt a címet az előadásnak, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, mert tulajdonképpen az előadás, tehát az én előadás részemnek a végére kellene odáig eljutnunk, hogy kialakuljon az első olyan élőlény, mondjuk az első feltételezett sejt, amelyben már megvalósul a DNS, ez a szó, ez magyarázatra szorul, nem, ma már nem, ugye, ez már sajtóból ömlenek a gének, mindenféle gént felfedeznek, ma már a sörhas génjétől kezdve a mindenféle génekig, de tehát tudjuk, hogy a DNS molekulák mondjuk úgy, hogy fehérje kódoló szakaszai a gének, és a fehérjék egysége, tehát az a sejt, amiben megvalósul a DNS és a fehérjék egysége. De a fehérjék között pedig nagyon fontos enzimek vannak. Az enzim, azt megint tudjuk, micsoda, ilyen katalitikus hatású fehérje, ami elősegít az élő szervezetben reakciókat, ilyen alacsony hőmérsékleten, mint ami mondjuk a mi testünkben uralkodik. És például magának a DNS-nek a működéséhez, megkettőződéséhez, funkciójához is enzimek szükségesek. Ugyanakkor viszont a DNS kódolja az enzimeket, tehát a gének kódolják az enzimeket, ezért ez így látszólag egy ilyen farkába harapó kígyó, és ezt az látszólagos ellentmondást kell majd megkísérelnünk feloldani, illetve próbálom bemutatni, főleg Csermely Péter írásai nyomán, ez a név is ismerős lehet sokaknak, kiváló evolúcióbiológus, hogy milyen kísérletek vannak erre. Na hát akkor kezdjük néhány egyszerű kérdéssel. Például az, hogy mi az élet. Igen, ezt mondjuk így idézőben mondom, persze csak, hogy egyszerű kérdés, vagy azt, hogy hogyan alakult ki az élet a Földön, milyen volt a korai evolúciója, és mennyit képes elviselni. Tehát tulajdonképpen az előadást ezekre a gondolatokra fűzném fel. Így jutunk el a végén az első hipotetikus sejthez. Hát, hogy mi az élet, ezt ma még senki nem tudja pontosan megmondani, de vannak olyan összeszedett elgondolások, amelyet most megpróbálok itt érzékeltetni, tehát az élő rendszernek a következőket kell teljesítenie. Tehát részekből áll, alegységekből áll, de miután ezeket az alegységeket összerakjuk, akkor jön egy minőségi ugrás, tehát több, mint a részek összessége, van egy működésbeli plusz. Anyagcserét folytat, és egy nyílt termodinamikai rendszer, stabil, tehát az úgynevezett homeosztázis révén megtartja a belső állandóságát, belső stabilitását akkor is, hogyha külső hatások érik, persze csak bizonyos mértékig, és ebben majd éppen azok az élőlények a világbajnokok, amelyekről az Ákos fog beszélni az előadás második részében, a szélsőséges körülményeket is elviselő élőlények. Az ingerlékenység nagyon fontos, tehát hogy képes legyen a környezet ingereit érzékelni, azokra reagálni, legyen benne egy információhordozó a rendszer, és legyen szabályozott folyamat, tehát legyenek szabályozottak a folyamatok. Na most, hogyha most így elméleti alapon azt mondhatjuk, hogyha ezeket a feltételeket valamilyen anyaghalmaz kielégíti, akkor attól függetlenül élőnek tekinthető, hogy milyen az anyagi felépítése, hogy milyen a megélési formája, és attól függetlenül, hogy hol keletkezett a világegyetemben. Na most persze itt lehet megkötéseket kötni, vagy tenni, de nem akarok ebbe az irányba elmenni. Gondolok például arra, hogy ugye az, hogy anyagi felépítéstől függetlenül azért, hogyha elfogadjuk azt, hogy az univerzum anyagi szempontból egységes, akkor mégiscsak az első kitüntetett helyre nekünk a szenet, a szénatomot kell tennünk, mert ugye ez képes 4 kovalens kötés létesítésére, és egymással, illetve más atomokkal összekapcsolva nagyon bonyolult, nagyon változatos szerves molekulák kialakítására, akkor itt jöhetne ugye a Az egyik tábor azzal, hogy a szilícium alapú, de ugye ott nagyobb az atomtörzs, tehát jó, most ebbe az irányba nem megyünk el. A lényeg az, hogy most ennyit próbáltunk így összeszedni arról, hogy az életet hogyan lehet megragadni. Hát ez egy kísérlet. Na most, hogyha az utolsó három feltételtől függetlenül leszűkítjük, és arról az életről beszélünk, amit mi ismerünk, és ez pedig egyedül egyre a földi élet, akkor azt mondhatjuk, hogy az általunk ismert életformák közül akkor tekinthető valami élőnek, hogyha van benne egy közel hibamentesen másolható örökítő anyag, ezt nevezzük ilyen templátnak, Csermely Péter nyomán, mondjuk ezek legyenek a nukleinsavak, kezdetben RNS, ma már DNS, illetve egyes vírusokban ma is még az RNS, legyen egy membránja, ami elhatárolja a környezettől, de ez egy dinamikusan változó rendszer és átjárható, mint láttuk. Fontos, hogy ne hermetikusan szigetelje el, ugye? És legyen benne egy katalizátorokat tartalmazó, önmagát szabályozni képes anyagcsererendszer. És akkor itt említeném meg Gánti Tibor evolúcióbiológus nevét, aki szerint, hogyha mindezek együtt függetlenül megvalósulnak egy ilyen, ahogy ő nevezi, egy ilyen kvázisejtben, vagy nevezik protocellnek, vagy koacervátumnak, és egymással összekapcsolnak, akkor az már valamiféle élő rendszernek tekinthető. Jó, tehát akkor most a következő az, hogy nézzük meg a második kérdést, hogy hogyan alakult ki az élet a Földön. Ezt sem tudjuk ma még biztosan természetesen megmondani, tehát elképzeléseket fogok mutatni. Nagyon jó kis animációkat találtam itt a PPT-ben, és ez azért jó, mert tényleg olyan, mintha most szintetizálódnának ezek a biogén elemekből egyszerűbb vegyületek mondjuk a világűrben, aztán ezek valamiképpen már a Földre tévedve, ugye a Föld összeállása után egyre bonyolultabb szerves vegyületek kiállnának össze először az atmoszférában, később pedig vizes közegben az ősóceánban. Itt majd az RNS világra részletesebben kitérünk. És aztán ott az ősóceánban körülbelül 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt történik valami, amiből kialakul ez az előbb említett protocell, vagy hipotetikus sejt, vagy koacervátum, vagy bármi, amiben már megvalósulnak ezeknek az arrendszernek az összekapcsolódásai. És hogyha most a megközelítési módot nézem, akkor itt az űrkémia tudományterülete, itt a prebiotikus, tehát a biológiai lények előtti kémia, itt pedig már a biokémia, tehát az élőlényekben lezajló kémiai folyamatok vizsgálati módszereiről van szó, és mi ugye ezt ismerjük a legjobban, mert ma ezt tudjuk igazából vizsgálni, az anyagcsere folyamatokat, amelyekből a legfontosabb a DNS és az enzimeknek az összhangja. Na hát akkor nézzünk bele egy kicsit a prebiotik evolúcióba, tehát azokba a folyamatokba, amelynek során az ősi földön megszülettek a élőlények. Hát ez körülbelül 500 milliárd évig tartott ez a folyamat becslések szerint. Ugye a földkora 4,6 milliárd év, és azt mondjuk, hogy az élet az mondjuk maximum 4 milliárd évnél alakult ki, tehát pontosabban legkorábban 4 milliárd évnél alakult ki becslések szerint, de van, aki csak 3 és felett mond, most már azért jobban közelítenek a 4-hez, de ez ugye becslés. Azért írtam, hogy körülbelül 500 milliárd évig tartott ez az élet előtti prebiotikus evolúció. És mint az előbb láttuk már a trükkös animációnál, hogy az elején főleg szervetlen molekulákból indult, a légkör az teljesen más volt, mint most, tehát nem oxidáló légkör volt, mint ma, hanem redukáló légkör, és ezekből az egyszerűbb vegyületekből alakultak ki aztán egyre bonyolultabb szerves vegyületek, méghozzá olyan reakció felületeken, amelyek valószínűleg szilikát és agyagásványok voltak, és ezek a felületek katalizátorokként is működnek, tehát segítették az anyagok találkozását és összekapcsolódását, variációját. Ugye ekkor még enzimekről nem beszélhetünk, hiszen még nagy szerves molekulák, tehát a nagy biomolekulák még nem léteznek. Ezeknek a folyamatoknak a végeredményeképpen aztán megszületnek ezek az egyre bonyolultabb szerves molekulák, és elkezdődik az alkalmazkodásuk a környezethez. Ezt valahogy úgy képzelik el, hogy ilyen, tehát ebben az ősóceánban, őslevesben, az ősi vizes közegben, ugye akkor még szárazföldi életről nem beszélünk, tényleg ilyen reakciók csatája zajlott, mint majd azt a következő képen megnézhetjük, amelynek révén versengtek szinte egymással bizonyos bonyolultabb molekulák a fennmaradásért. egyes szélsőséges modellek, például Richard Dawkins önzőgén, lehet, hogy ez valakinek mondban, ebben már egyenesen a mai evolúciós csatározásoknak az elődjét, előfutárát látja. Tehát, hogy tulajdonképpen ő azt mondja, hogy a gének már akkor is versengtek egymással, amikor, tehát a nukleinsavak, amikor még nem vette őket körül membrán, tehát nem voltak még egy sejtalkotó részei. Az mindehhez a hatalmas káosz, molekuláris káoszhoz az energiát, az itt látható dolgok szolgáltatták. Ugye az UV-sugárzás akkor még nagyon számottevő volt, hiszen nem volt ózonréteg. Említettem, hogy nem oxidáló légkör volt, tehát nem volt a légkörben oxigén, nem volt ózonréteg. Becsapódások miatti lökéshullámok is számottevő energiát szabadíthattak fel, hiszen a nagy meteorit bombázás az nem azonnal ért véget, miután a Föld összeállt, hanem még sokáig tartott. Megemlítenék egy híres kísérletet, ami most már több mint 50 éves. Ez volt az a kísérlet, amelyben megpróbálták az előbb felvázolt őslégkörnek a gázai közül néhányat egy ilyen zárt rendszerben áramoltatni, energiát közöltek a rendszerrel, volt benne egy ilyen vizes ülepítő, és a végén aminosavak képződtek. Az aminosavak pedig ugye tudjuk, hogy a fehérje molekuláknak az építő kockái, tehát sok aminosabból lesz egy fehérje. Mondjuk az inzulin az 51 aminosabból áll, de vannak több ezer aminosabból álló fehérjék is. A kérdés az, hogy más bonyolultabb molekulák is létre tudtak-e jönni ilyen élettől független körülmények között, más kísérletekkel, tehát ehhez hasonló kísérletekkel, az aminosavakon kívül purin és pirimidin molekulákat szintetizáltak, ezek furcsa nevű molekulák, nagyon fontosak a nukleinsavak felépítésében, cukrokat és zsírsavakat, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a szerves makromolekulák mind a négy csoportjának legalábbis bizonyos alkotó részeit, vagy bizonyos formában sikerült szintetizálni. Ugye még egyszer akkor összefoglalva, négy nagy szerves makromolekula csoporta fehérjék, amelyek aminosavakból állnak. Ugye a nukleinsavak, a DNS és az RNS, amelyek nukleotidokból állnak, amelyek tartalmaznak purin és pirimidin bázisokat. A különféle zsírok és a cukrok. Na most itt azért nagyon sok hézagos rész van még, tehát azt még például senki nem tudja megmondani, hogy hogyan alakult ki mondjuk egy egyszerű nukleinsav is ezekből a bázisokból, tehát itt még sok tennivaló van, és nagyon ellentmondásos csak az eddigi eredmények. De végül is, ha össze akarjuk foglalni azt, ami eddig történt, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a hatalmas molekuláris káosznak, ennek a prebiotikus kémiai evolúciónak a végén, ennek a kémiai alapításnak a végén megszülettek az első olyan molekulák, amelyek már több nukleotid összekapcsolásával alakultak ki, ezek az első polinukleotidok, tehát mondjuk ezek a nuklein savaknak az legelső kezdetleges képviselői, és ezek közül is ebből a nyüzsgő kémiai zűrzavarból kiemelkedtek a ma ismert RNS molekuláknak az ősei. Az RNS molekulákról annyit kell tudni, hogy a DNS ugye, ami egy kettős spirál, egy kétláncú molekula, ehhez képest az RNS csak egy szálból áll, és egy kicsit kémiai összetételében is más, mert timin helyett uracilt tartalmaz, meg más benne a cukor összetevő is egy kicsit. Lényeg az, hogy ez is egy nukleinsav, ez is egy, hogyha emlékszünk, hogy mi kell a Ganti-féle modell alapján, ez is egy információhordozásra képes molekula, tehát templátként tud szolgálni, de nem annyira bonyolult, nem annyira összetett, mint egy DNS molekula. Valószínűleg éppen ezért az RNS molekulák jelentek meg először a kémiai alapítás végén, mint nukleinsavak. És ez miért fontos? Mert ezzel beköszöntött a hipotézisek szerint az RNS világ, még mindig nem... Mondtam azt, hogy bármiféle élőlény jelen lenne a Földön, még mindig csak prebiotikus folyamatokról volt szó, de nem kizárt az, hogy az RNS világban léteztek már olyan élőlények, vagy valamik, amelyeket ma nem ismerünk, csak feltételezéseink vannak arra, hogy esetleg létezhettek, és ezek még nem azok, ahova el akarunk jutni az előadás végére, tehát nem az ősi, legelső sejtek, amelyekben megvalósult a DNS és az enzimeknek az összhangja, hanem valamiféle ezt megelőző hipotetikus állapot, tehát ez csak feltételezés. Miért fontos ezekről egy kicsit beszélni? Azért, mert hogyha ez az RNS világ, és benne ezek a, mondjuk úgy, hogy RNS organizmusok, vagy ugye az RNS, az a ribonukleinsavnak a rövidítése is, mondhatjuk úgy, hogy riboorganizmusok, ezek a hipotetikus riboorganizmusok, amennyiben valóban léteztek, úgy bennük feloldható ez a tyúk-tojás probléma. Tehát, hogy mi volt előbb a templát vagy a katalizátor. Ugyanis az RNS nem csak információtárolásra képes, hanem van enzim aktivitása is. Legalábbis bizonyos RNS típusoknak van enzim aktivitása. Ugye erről beszéltem már, hogy ez itt a tyúktojás probléma, hogy a fehérje az katalizátorként működik, tehát enzimfehérjék, a nukleinsavak a minta, tehát ők tárolják az információt, és ma ezek elválaszthatatlan rendszert alkotnak. Ugye ez a probléma. De hogy lehet ezt feloldani? Úgy, hogy az RNS molekula az tudja egy kicsit azt, amit a DNS, mert tud egy kicsit információt tárolni, nem annyira biztonságosan, nem annyira zártan, egy kicsit sebezhetőbben, hiszen nem egy szoros kettő spirál, nem olyan, mint ahogy, ha egy könyvet képzelünk el, egy kemény fedelű könyvet. Bezárjuk, ugye akkor a két borító között van az információ, ez a DNS molekula. A DNS két cukorfoszfát lánca szépen védi a befelé mutató szerves bázisokat. És ez információ viszonylag biztonságban van. Az RNS-t úgy kell elképzelni, mintha a könyv felét letépném, és azzal elmegy az egyik borító is, és tulajdonképpen a lapok szabaddá, sebezhetőbbé válnak. Na de pont azért, mert nem annyira zárt, mint egy DNS, hanem egy kicsit sebezhetőbb, ugyanakkor ezáltal egy kicsit jobban tud reagálni a környezetével, ezért egy ilyen RNS molekulának lehet egy kicsit ilyen manipulatív enzim aktivitása is. Tehát tulajdonképpen mind a két funkcióból tud egy kicsit. Ez itt az előadásomnak a kulcspontja, úgyhogy most megkérdezem, hogy ez viszonylag érthető-e, amit mondok. Tehát a DNS az jól védi az információt. A fehérje enzim az nagyon tud manipulálni különböző anyagokat, ezért katalitikus enzim aktivitások. Az RNS molekuláknak legalábbis bizonyos típusai mind a kettőre képesek, és valóban ma is ismerünk ilyen enzimhatású RNS molekulákat. Ezeket úgy nevezik, hogy ribozimek, sőt, ma is alkalmazzák őket az élő sejtek. Tehát ezek valamilyen lehetséges, hogy az ősi RNS világnak a maradványait tisztelhetjük bennük. A modern biokémia mindezek után ugye úgy néz ki, hogy a DNS molekula, most eltekintünk az ilyen nagyon speciális vírusoktól, amelyek RNS formájában tárolják az információt, tehát például a HIV vírus, vagy az Ebola is, mindegy, zárójel bezárva, tehát az élő, hogy a vírus nem is élőlény, jó, na, teljesen mindegy, az élőlények, azok DNS formájában hordozzák az információt, amelyről a transzkripció átírás nevű folyamat során egy RNS molekula másolódik. Ez azért fontos, mert a DNS nem jöhet ki a sejt magjából, amennyiben sejtmagvas élőlényről van szó, és az RNS molekulával, egy hírvívő RNS molekulával küld üzenetet a sejt fehérjegyártó rendszerének, hogy gyártson le egy fehérjét. Ez itt az alapvető útvonal a mai modern biokémiában. A fehérje pedig lehet enzimfehérje, vagy lehet szerkezeti fehérje, amelyek ugye összességéből épül fel a sejt. A DNS képes a megkettőződésre, ugye a DNS a replikáció, ez nagyon fontos, mielőtt egy sejt kettőosztódik, fontos, hogy meg kell kettőzni a genetikai anyagot, hiszen az utolsó sejtbe is ugyanazt az információt el kell juttatni. Itt persze vannak hiba lehetőségek, ami jó, mert mutációk alakulhatnak ki, és ugye a mutációknak becslések szerint 90%-a semleges, 9%-a káros, és 1%-a hasznosulhat esetleg, ha megváltozik a környezet. Tehát ez mindenképpen az evolúció egyik motorja, ez a másolási hiba, illetve RNS-ről is tud másolódni RNS. Hogy nézett ki a sokkal egyszerűbb RNS világ idején ez a biokémia? Az RNS-ről másolódtak RNS-ek, tehát itt ugye most ő látja el egyszerre a DNS és az enzimek funkcióját. Működik templátként, tehát információhordozóként le tudja másolni önmagát, és tud enzimként is működni. Hát ez nagyon egyszerű, egyszerre templát és katalizátor. Na most, hogyha ez ilyen ideális volt, akkor a kérdés az, hogy miért nem maradt fenn ez a kellemes kis RNS világ, és hát tulajdonképpen már tudjuk a megoldást, hiszen az előbb, mikor ezt a kulcspontnál bemutattam, akkor ugye kiderült az is, hogy bár ebből is tudnak egy kicsit, meg abból is, tehát kicsit tudják azt, amit a DNS, meg egy kicsit azt is, amit az enzimek, de egyiket sem tudják igazán jól. És akkor, amikor megjelentek a fehérje katalizátorok, az igazi enzimek, akkor ezek aztán nagyon gyorsan valószínűleg kiszorították a ribozimeket, tehát az enzim hatású RNS molekulákat. Hát először ilyen kicsi, merev, buta enzimek voltak, ahogy Csermely Péter mondja, de aztán később belelendültek. Most ennek a biokémiáját átúrom. Annyit azért mindenki jó, hogyha tud, hogy egy ilyen enzim úgy működik. Most ez csak egy példa, hogy mondjuk bekötődik ide egy olyan molekula, ami két alegységből áll. Az enzimnek van egy ilyen aktív centrum nevű része, a többi az tulajdonképpen csak a szerkezetét biztosítja. Ott megtörténik az átalakulás, és a két produktum mondjuk két különálló molekulaként távozik, de ez csak mondjuk egyfajta lehetőség, ennek a fordítottja is, vagy számos más eset elképzelhető. Tehát egy enzim milyen szempontból éppen olyan, mint ez a ilyen funkcionális szempontból, mondjuk, mint ez az ajtó, hogy ugye van egy ilyen szerkezeti része, de az igazán fontos része, ahol a dolgok történnek, az itt a kulcsuk, tehát az aktív centrum, oda kell betenni valami anyagot, hogyha valamit el akarok érni, valami manipulációt. Na most, tehát az enzimek, fehér enzimek kiszorítják a ribozimeket, az RNS hatású enzimeket, és aztán megjelenik a király, ugye a DNS, ami sokkal biztonságosabban védi az információt, nehezebben szakítható fel ilyen különféle hatások által. Mondtam, hogy az RNS-ben timin helyett uracil van, és a timin stabilabb, mint az uracil, tehát ez is a DNS mellett szól. Tehát valószínű, hogy valamiféle olyan dolog történhetett, hogy két RNS molekula, miután lemásolta ugye önmagát egy RNS, és a két szál ott volt egymás mellett, nem vált szét, és valahogy ebből alakult ki szép fokozatosan lépésekre egy ilyen kettős spirál, de hát ezek megint csak ilyen hipotetikus dolgok. De a lényeg az, hogyha egyszer már megjelent egy kettőszálú nukleinsav, akkor már sokkal megbízhatóbban és zártabban védte az információt, mint a DNS. Itt látható egyébként a DNS szerkezet, erről beszéltem, hogy ez a két cukor-foszfát lánc közé van bezárva az igazi információ, tehát ez itt a két borító, és itt vannak a lapok. Zárójelben megjegyzem, hogy ezt az úgynevezett bázis sorrendet nagyon sok faj esetében az utóbbi években megállapították, ezt úgy mondjuk, hogy megállapították a szekvenciát, tehát ezeknek a bázis sorrendnek, bázisoknak a sorrendjét, például az emberét is. Ugye tudjuk, hogy 2003 áprilisában készült el a közel véglegesnek mondható szekvencia. Ember esetében azt úgy kell elképzelni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 és még 3 milliárdig folytatódna ez a sorozat. Nem egybe, hanem 23 egységre tagolva, ugye 23 pár kromoszoma van egy testi sejtben, és ezek összesen mondjuk 2x3 milliárd ilyen bázispárt hordoznak. Na most ez egy viszonylag hosszú zárójel, csak ha már itt vagyunk, akkor nem tudom megállni, hogy ne mondjam el. Ez azért fontos, mert hogyha ismerjük ezt a szekvenciát, akkor megkereshetjük ennek a szekvenciának az értelmes részeit. Az értelmes részek alatt most kicsit hagyományosan fogalmazva fehérje kódoló részeket értem, tehát a géneket, és hogyha megkerestük a géneket, akkor megpróbáltuk megállapítani a géneknek a funkcióját, illetve a géneknek az együttműködését, kölcsönhatását, aminek beláthatatlan következményei vannak már most is, és ez folyamatos kutatás, folyamatos forradalom az orvostudományban például. És a zárójel vége elé, tehát a bezárás előtt még egy gondolat, hogy az viszont egy egészen új információ, hogy mondjuk az ember esetében a 3 milliárd betűből, 3 milliárd bázisból korábban úgy satszolták, hogy ennek csak olyan 1,5%-a értelmes, a többi az ilyen szemét DNS, hulladék DNS, biztos hallották ezeket a kifejezéseket, és most indultak be azok a kutatások nagyon intenzíven, amelyek alapján úgy tűnik, hogy ez messze nem így van, hanem az eddig hulladéknak titulált DNS-ben is nagyon-nagyon fontos szekvenciák, információk vannak, amelyek szabályozzák a gének működését, megnyilvánulását. Zárójel bezárva, így néz ki, tehát a DNS molekula, így kettőződik meg, ez csak egy pihenésképpen, és akkor bekövetkezik végül az RNS tromfosztása, hiszen már ezerszer megbeszéltük, hogy miért a fehérje hatékonyabb katalizátor, a DNS biztonságosabb templát, Az, hogy a kettő hogyan hangolódott össze, tehát a DNS és az enzimek, erre megint vannak nagyon jó hipotézisek, amit most nem mondok el, és ha megnézzük az RNS-ek mai helyzetét, akkor abban a szomorú helyzetben találjuk őket, hogy a két szék között a földre ültek, és ma például, hogyha visszagondolunk arra a mai biokémiára, akkor mondjuk ilyen üzenetközvetítő szerepet töltenek be a DNS és a fehérjék között. Persze most egy kicsit ez olyan meseszerűen hangzik, nagyon fontosak az RNS-ek a mai molekuláris működésben is, de valóban nem ők már a főszereplők, ha úgy tetszik. Bár hogyha megnyitnék egy zárójelet és az RNS interferenciáról beszélnék, mint az egyik legújabb dologról, a gyógyászati lehetőségeket tekintve, hogy ilyen pici kis RNS molekulák képesek hozzákapcsolódni a hírvévő RNS molekulákhoz és leblokkolni őket, akkor megint csak érdekes dolgokra jutnánk, zárójelbe zárva. És akkor egy pár szóban csak tényleg arról, hogy hogyan jutunk el végül ahhoz a hipotetikus sejthez, amit beígértem az elején. Ha tehát bekövetkezett már az valamikor 4 milliárd évvel ezelőtt mondjuk, hogy szépen összehangolódtak a DNS és enzim molekulák, akkor ezek biztos valamiféle membránnal határolt környezetben történt, ez valamiféle membránnal határolt környezetben történt. Vannak arra is elképzelések, hogy hogyan alakultak ki ezek a membránnal határolt térészek. Itt egyet láthatunk. Az biztos, hogy mindenféleképpen egy lipid-szerű molekulák kellenek hozzá, amelyeknek van egy víztaszító és egy vízkedvelő része, és egy kettős lipid rétegből épül fel egy ilyen biológiai hártya, biológiai membrán, ami lehet, hogy először csak ilyen ajzatra, mondjuk ilyen pirit felszíre letapadt kis félsejtet formázott, aztán teljesen bezáródott, ezek megint hipotézisek, ezek nem maradtak fenn ilyen állapotban, kövületekben, vagy bármilyen módon. A lényeg az, hogy miután mindez megvalósult, azután beszélhetünk már az első, mondjuk úgy, hogy hipotetikus sejtől, amelyet nevezhetünk Lucának is, mert ez az angol szóból az utolsó univerzális közös ős, tehát tulajdonképpen az a hipotetikus élőlény, amely az egész ma ismert élővilág törzsfájának a gyökere, ami ott van legalul. Ebből indult fejlődésnek az egész történet. Mit tudott, ez már nagyon durva animáció, hogy közelünk a végfejlethez. Tehát megvalósult a DNS fehérje egység századszor is, megvolt már a határolóhártyája, ami elhatárolta a környezetétől, esetleg sejtfala is volt, ezt nem tudjuk. DNS alapú genetika volt, tehát az információt nem RNS, hanem DNS tárolta, a katalitikus hatást nem RNS, hanem fehérjeenzimek végezték, szabályozott anyagcsere folyamatai voltak, és adenozin trifoszfát, a konvertibilis energiavaluta megjelent, ami nálunk is működik már, ez egy olyan molekula, amely az energiát tárolja az élő szervezetekben, osztódással szaporodhatott, hogy minden belül alakult ki, minden, pontosabban fogalmazva, minden egy közös gyökérre, pontra vezethető vissza, annak az egyik legerősebb bizonyíték az, hogy az úgynevezett genetikai kód minden mai élőlényben egységes. De azt jelenti, hogy a messenger RNS, tehát a hírvívő RNS molekulának egy hármas egység, egy bázis hármasa kódol egy aminosavat, és ez a kód kombináció minden egyes élőlényben, a baktériumoktól kezdve az emberig ugyanaz. Ez az élővilág egységes eredetének egyik, hanem a legfontosabb bizonyítéka. És az utolsó közös ősből, ebből a idézőben Lucából, hogyha egy magyarosan mondjuk, akkor elindult az a csodálatos biológiai evolúció, amelynek egyes lépéseit nagyon szépen ismerjük, főleg itt a törzsfának a tetején, ahogy ugye időben felén közeledünk, hát ez nyilvánvaló, onnan vannak jobban kövületek, tehát hozzánk időben közelebbről ismerünk több kövületet, de egészen mélyre hatoltunk különböző módszerekkel már, és itt jön majd az a fontos átvezetés, ami az Ákos előadás része felé mutat, hogy ezek a szélsőséges körülményeket elviselő fajok, ezek az extremofil élőlények, ezek nagyon sok esetben, így biokémiai és genetikai sajátosságaik alapján nagyon közel esnek ide a törzsfa gyökerehez, tehát nagyon ősi élőlények mai leszármazottairól van szó. Most, hogyha egy pillantást vetünk erre a törzsfára, akkor az nyilvánvaló, hogy három nagy részre tagolódik. Ez az élővilág három nagy birodalma. Körülbelül 20 évvel ezelőttig még csak két nagy birodalomról beszéltünk, úgy mint prokariótákról és eukariótákról. Prokarióta az az élőlény, amelynek nincs sejt magja. Ide tartoznak a baktériumok. Most a 20 évvel ezelőtti állapotot mondom. Az összes többi élőlény, aminek van sejtmagja, és az összes több sejtű élőlény ide tartozik, de vannak egysejtűek is, eukarióta, tehát van sejtmagjuk. Na most, ma már azt mondjuk, hogy a prokariótákat, tehát a sejtmag nélkülieket két csoportra szedjük szét, igazi baktériumokra, eubaktériumokra, nincs kiírva, de így szokták írni, hogy eubaktériumok, tehát igazi baktériumok, és úgynevezett archeákra, hát ennek nagyon nincs magyar nevű, archébaktériumoknak szokták nevezni, meg régebben helytelenül még ősbaktériumok, de igazából archeák, ez a jó kifejezés, amelyek valahol az igazi baktériumok és az eukarióták között helyezkednek el, ha megnézzük mondjuk a génjeiket, olyan kevert génjeik vannak, vagy a megoldások, anyagcsere megoldások, amiket használnak, ez is, azok is indokolják az elkülönítésüket. Valószínű egyébként, hogy az első ilyen közös őshöz egy mai extremofil, tehát ilyen extrém körülményeket kedvelő archea ősei állhatnak a legközelebb, és az is valószínű, hogy az eukarióták az archeákból alakultak ki, míg a baktériumok egy külön önálló csoportot képviseltek. Mindezt tehát megismételve, hát azóta az evolúció hatalmas utat járt be, 3,5-4 milliárd év alatt, és kialakult például a Homo sapiens, és itt átvezetni már az Ákos felé ezekkel a gondolatokkal, amit részben már az előbb elmondtam, tehát, hogy az utolsó hipotetikus közös ős, tehát a törzsfa gyökerének a közelében rengeteg ilyen szélsőséges körülményeket elviselő élőlényt találunk, amelyek kifejezetten élvezik a szélsőséges viszonyokat, még beugrik ide egy olyan, amit mondtam, hogy ezek főképp archeák és eubaktériumok, és miért fontos ezeket vizsgálnunk? Azért, mert mivel nagyon ősi szervezetek, ezért az evolúció nagyon korai fázisairól nyerhetünk információkat, és hogy asztrobiológiai szempontból miért fontos vizsgálni őket, az pedig majd az Ákos fogja elmondani ezután a felfedezés után, és végül hadd mutassam be az utolsó közösösnek egy mai leszármazottját, akit véletlenül éppen Lucának hívnak, és elég jól ismerem, mert az én kislányom, aki most született. Köszönöm szépen a figyelmet!
Én meg köszönöm ezt a...
Igen.
Ilyen gyorsan szerintem életet gyártani nem nagyon sikerülne másnak a világegyetemben, mint ahogy te megtetted. Úgyhogy ez a munka nagy része úgymond már, tehát mondhatjuk azt, a munka nagy része lezajlott, van már élet a Földön, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint például ez a kép. Nagyon jó, örülök, hogy én is legalább láttam ezt a képet. És akkor most... Ugye, mint ahogy az előbb elhangzott, hogy miért is vizsgáljuk ezeket az extrém élőlényeket, ugye, ahogy mondta Tamás, azért, mert ezek segítenek közelebb jutni az élet keletkezésének a kérdéseihez, hogy megválaszoljuk, valamint ezek azok az élőlények, vagy ezekhez talán hasonló élőlények, amiket várhatunk valahol a Földön kívül. Tehát azt, amikor valaki, ugye, manapság... Ez gyakran elhangzik, hogy földön kívüli élet, vagy földön kívüli élet lehetősége, tévében, rádióban, újságokban. És akkor sokan egyből ugye mindjárt az UFO-kra gondolnak, meg mindenféle egyéb csúnya dolgokra, és akkor a földön kívüli életről filozofálgatnak, akkor egyből arra gondolnak, hogy valamilyen értelmes lényekről van szó, akik esetleg idejönnek, meg is támadnak minket, stb. Tehát nem erre gondolunk, ugye mindnyájan bizonyára nem erre gondolunk, hanem arra, hogy ha valahol életet keresünk a világegyetembe, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy valamilyen nagyon-nagyon primitív formájú, egyszerű életet találunk, mint hogy bármilyen fejlettebbet találhatunk. Na most, hogy milyen az az egyszerű élet, arról sincsenek igazán pontos információink, legalábbis manapság van kialakulóban, ahogy a Tamás mondta, hogy ezeket nevezik extremofiloknak, egyébként ez nyelvtanilag egy kérdés, extremofilok vagy extremofilek? Legfontosabb tulajdonságaik ugye, hogy egysejtűek, hogy általában ugye mikróbák, és hogy a többség, ahogy mondta a Tamás, archea, illetve baktérium, ez a két csoport. Tehát az, hogy a, úgymond a fejlett életformák, amelyek ezen a evolúciós törzsfán valahol magasan a lombkoronában, úgymond a szép érett terméseknél helyezkednek el, azok nem kedvelik az ilyen extrém viszonyokat, az nagyon jól mutatja ezt a fejlődési utat, úgymond, hogy a legelső életformák azok valószínűleg valamire azt kedvelték, amit ma mi extrémnek nevezünk. Az egy más megközelítés, hogy vajon ez a Föld keletkezése során, vagy azután, amikor mondtad kb. 3,84 milliárd évvel ezelőtt, ez extrém volt-e, avagy sem, mert ha visszagondolunk, hogy milyen viszonyok voltak a Földön akkoriban, akkor, ahogy mondta Tamás, akkor ért, csengett le a nagy meteorbombázás, akkor még valószínűleg nem voltak szárazföldek, akkor még nem volt ózonpajzs, akkor még feltehetőleg erősebb volt a vulkáni aktivitás, és magasabb volt a hőmérséklet. Tehát, ha ezeket így összerakjuk, akkor kialakul egy olyan kép, hogy az ősi Föld, az valószínűleg, és ez logikus is, az inkább arra a környezetre hasonlított, amit ma extrémnek tekintünk. És hát ez lehet az oka annak, hogy azok az élőlények ugye ehhez az extrém, ezekhez az extrém viszonyokhoz alkalmazkodtak, és ezért nézünk rájuk ma furcsa szemmel. Hát az extremofilokat úgy szokták besorolni, legalábbis ez egy fajta beosztás, hogy melyik az a furcsa extrém környezeti tényező, amit igazán jól bírnak, mint ahogy a Tamás mondta, nem csak elbírnak, hanem kedvelnek, úgymond élvezik is azokat az extrém viszonyokat. Hát vannak ugye acidofil, savkedvelők, alkalifil, a pH ellentétes végét kedvelők, stb. Sókedvelők, termofilek, hipertermofilek, nagyon magas hőmérsékleten élők, és még nagyon sokak, poliextremofilek is vannak, ugye, amelyek több extrém viszonyt együttesen kibírnak, sőt, szeretnek, úgymond. Tehát van egy ilyen nagyon-nagyon szép listánk arról, hogy milyen sokféle extrém élőlény van. Csak egy példa az extremitásokra, ez a hipertermofilek közül néhány élőlénynek, néhány taxonnak a jelzi azt, hogy melyik az a minimális hőmérséklet, amit kibír, mi a maximum és mi az optimuma. Illetve ott van a pH-ban is vannak extrém dolgok. Tehát az a lényeg, például vannak itt olyanok, amelyek 100 fok környékén érzik jól magukat, és 70 fok táján már meg is halnak, mert az nekik már túl hideg. Tehát nem bírják azt a hideget. Mondjuk 100-103 fok fölött szintén nem érzik jól magukat, mi már 70 fokon se. Tehát ezek a szélsőségek tényleg igen szélsőségesek. Van még nagyon fontos, néhány nagyon fontos jellemző. Egyrészt, hogy milyen energiaforrást használnak. Ugye manapság azt szoktuk mondani, hogy az egyik legelterjedtebb energiaforrás a földi élet számára ugye a fotoszintézis, a napfény, a fényenergia használata. Ha ezt megnézzük, hogy ez nagyjából hol valósítható meg, akkor ugye a szárazföldön nagyjából néhány milliméter mélységig, tehát ezt jól jegyezzük meg, amikor az ember arra gondol, hogy fotoszintetizáló élőlény a felszínen van, az nem pontosan igaz, hogy csak a felszínen lehet. Az nem pontosan igaz, ugyanis néhány milliméter mélyen is lehet. Ez nagyon egyszerűen, úgymond egyszerűen rájöhetünk, ha valakinek van mondjuk otthon bármilyen kőzete, aminek van mondjuk úgymond egy ilyen lecsapott sarka, tehát nem egy kőgolyója van, hanem van egy éles sarkú kődarabja, akkor olcsa le a lámpát és tartsa a fölkapcsolt asztali lámpához a szélén, és látni fogja, hogy több milliméter vastagon a kőzeten átjön a fény, szinte a legsötétebb kőzeten is. Tehát a kőzetek felszíne alatt néhány milliméter mélységig még működhet a fotoszintézis. Vízben ugye még nagyobb mélységig működhet, ezt tudjuk. Energiaforrásként szolgálhattak a különböző vulkáni eredetű gázok és folyadékok, pontosabban a bennük lévő olyan kémiai anyagok, amelyek aztán energiatermelésre használhatók különböző reakciók során. És ehhez nem is mindig kell hő, bár ez nagyon fontos és segítő tényező, de tulajdonképpen magasabb hőmérséklet nélkül, ahol folyékony víz van, ott a kőzet-víz kölcsönhatások során már termelődnek olyan anyagok, amelyek aztán kémiai energiaforrások lehetnek, ha pedig mégsem termelődik ebből elég, akkor a furfangos egyszerű életformák azok savakat termelnek, és ezekkel segítik elő ezeknek az anyagoknak a képződését a kőzetekből. Hogyan tudják ezeket a ma úgymond extrémnek tűnő viszonyokat túlélni ezek az élőlények? Hát itt néhány ilyen gyakran használatos úgymond stratégia van. Különböző fagyálló anyagok vannak a sejtekben, amelyek nyomán ugye alacsony hőmérsékleten is folyékony állapotú marad a sejt belsében a folyadék,
ugye főként víz, vízből álló folyadék. Egyébként ehhez érdemes még annyit hozzátenni, hogy az egy nem tévhit, csak egy elterjedt vélemény, hogy a víz, mint olyan, nem, a H2O, mint olyan, az nulla fokon fagy. Pont. És hogy ez egy axióma. Ezt, hogyha megkérdezzük egy fizikustól, hogy ez biztosan így van, akkor azt mondja, hogy szinte mindig igen. De, és akkor ugye jönnek a kivételes esetek, amikor nincs ez így. Vannak különleges esetek, amikor nincs ez így. Például, hogyha valaki lemegy mondjuk mikroszkópikus szintre, mondjuk olyan szintre, hogy néhány vízmolekula méretét vizsgálja, akkor például a különböző szilárd anyagok felszínén van az úgynevezett adszorbeált H2O réteg, ami bizonyos szempontból folyékonynak tekinthető. Bizonyos szempontból. Csak az egy speciális folyadék, megfagyni nem képes. Egyszerűen a molekuláris erők nem engedik, hogy szilárd kristályrácsot alkosson. Tehát mindenhol, ebben a teremben is mindenhol egy ilyen vékony adszorbeált film vesz körül mindent, minket is, bár ezt nem is érezzük, mert nem tudunk tőle megszabadulni. Ez csak néhány molekula vastag. Tehát a víz fagyása is egy bonyolultabb dolog, mint azt az ember hirtelen gondolná. Főleg, ha vannak fagyállóink, amelyek ugye csökkentik a fagyáspontot, akkor másik védekezési módszer, amit sokan használnak, a sejten kívül létrehoznak egy olyan réteget, ők maguk választják ki, ami véd mondjuk, hát sokféle dolog ellen, mondjuk a szárazság, a vízvesztés ellen, vagy véd az ultraibolya sugárzás ellen. Szintén egy elterjedt stratégia, hogy a DNS, tehát mindnyájan tudunk ugye valamilyen szinten DNS-t javítani. Ugye a DNS másolása során, mint ahogy mondta Tamás, keletkeznek hibák, ezek egy részét néha ki lehet, vagy ki is kell javítani, megpróbáljuk kijavítani, különböző élőlények megpróbálják. Vannak olyanok, amelyek ezt nagyon-nagyon, hát némi túlzással azt mondhatjuk, sportformájába űzik, például van az, úgy hiszem, a Deinococcus radiodurans, amelyiknek van egy olyan, de olyan enzime, ami a szinte darabokra tört DNS-t valahogy össze tudja állítani. Van egy ilyen... Igen, igen, van. Tehát nagyon extrém dolgokat lehet csinálni. Még túlélési stratégia, ha rossz az idő, akkor elmegyek jobb égtájakra, ugye melegebb helyekre, nagyon jó, migrálni kell időnként, vagy pedig, ha túlságosan erős az ultraibolya sugárzás, fölveszem a napszemüvegemet, valamilyen pigmentációval olyan anyagot választok ki a felületemen, amely ugye csak, amely szépen, mint egy napszűrő, megszűri a nap ultraibolya sugárzását. Ezek nyomán, ugye, ahogy sorra fedezik fel a egyre furcsább extremofilakat, egyre inkább tolódik ki az a határ, ahol még ma úgy néz ki, hogy élő lények még aktív életfolyamatot tudnak mutatni, vagy valamilyen szinten túl élnek. Hát manapság én néhány ilyet találtam, antarktiszi zúzmók élettevékenységet folytattak még mínusz 17 fokon, akkor ez a külső sejten kívüli védőréteg kialakítása, ez van, ahol még mínusz 20 fokon zajlik, enzimaktivitás még bizonyos élőlényekben mínusz 25 fokon, illetve növekedés megint csak bizonyos extremofiloknál mínusz 20 fokon is zajlik. Tehát úgy tűnik, hogy azért itt a határokat feszegetve lényegesen nulla fok alá mehetünk. Most következő lépésként azokat a helyszíneket nézzük meg, csak úgy vázlatosan, legalábbis azok közül néhányat, ahol ilyen extrém viszonyokat és ezeknek megfelelő, ezeket kibíró extrém életformákat találunk. Az egyik az a úgynevezett fekete füstölők, és itt megint fölmerült egy nyelvtani kérdés mai délután, amikor beszélgettünk, hogy vajon füstölők vagy füstölgők? Én rákerestem, mind a kettőt találtam úgymond hasonló megbízhatóságú helyeken. Tehát ha valakinek van valami komoly oka vagy ötlete, indoka, hogy a füstölők vagy füstölgők legyen inkább a... Igen, egy betű. Igen.
Nem, a füstölgő az csak bizonyos ideig füstölők, míg a füstölők azok folyamatosan füstölnek.
Hát ezt a dohányosok biztos megszívlelik, igen. Jó, legyen. Nekem mindegy gyakorlatilag. Az a lényeg, hogy tudjuk nagyjából miről van szó. Arról van szó, ugye, hogy ez egy nagyon egyszerűen állatorvosi ló, vagy állatorvosi füstölő, vagy füstölgőnek a környéke, hogy itt van valahol mondjuk a óceáni aljzat, itt van fölötte kékkel jelezve a víz, van itt egy vulkáni központ, és a vulkáni központnál nem mindig tör ki a vulkán, hanem van, amikor csak a forró, úgymond víz, hát a belejutó, beleszivárgó és felforrósodó tengervíz jön ki, ilyenkor láthatunk ilyen fekete füstölőt, vagy fekete füstölgőt, aminek a hőmérséklete általában ilyen 3-400 fok körüli, amikor kijön a víz, tehát beír a tengervízbe, ez a forró folyadék, tele oldott anyagokkal, sötét színű, ugye, mert tele van mindenféle különböző anyaggal, és a hideg tengervízbe elkezd gyorsan kiválni, és a kiválás során elkezd növekedni ez a, úgymond ez a füstölő vagy füstölgő, ez a oszlopszerűség. Tehát ilyen geotermikus vulkáni központok felett helyezkedik el, általában az óceán fenekén. Ugye nagyon fontos, hogy itt vulkáni hő és különböző anyagok távoznak. Itt van egy ilyen metszet, valahol van ez a kitörési központ, vagy nem is kitörés, inkább ez a szivárgási központ, jön föl az anyag, hűl le, és közben szépen egy ilyen nagy kéményt épít, vagy kürtőt épít fölfele, amelyekben válnak ki az ásványok. Itt néhány érdekes adat róluk, általában néhány 10 méternél alacsonyabbak, a legnagyobb, amit találtam, a 150 méter átmérőjű, 50 méter magas. Tehát azért jó nagy méretű. Nagyon gyorsan tudnak nőni, ugye nagyon gyorsan jön az anyag, igen nagy sebességgel, vagy tehát úgymond nagy fluxussal, tehát nagy mennyiségű víz jön ki egy csomó oldat anyaggal, ez gyorsan rakódik is le, nagyon gyorsan tudnak növekedni, és viszonylag sokáig, tehát mondhatni geológiai időskáláig is működhetnek talán a leghosszabbak közülük. Milyen anyagokból vannak? A sötét füstölők különböző vasszulfidokat tartalmaznak, ezért ettől kapják tulajdonképpen a sötét színüket, ami nagyon érdekes, a Tamás is előbb mondta, ugye hát például a pirításványok működhetnek katalizátorként, hát itt például természetesen találunk azt is. Milyen ez a környezet, tehát milyen feltételeket biztosít az élőlényeknek? Egyrészt nagyon meleg, ugye, aztán nagyon sötét, tehát mélyen van a tenger alatt, általában savas a pH-t, tele van mérgező gázokkal, és nagyon hát mérgező hatású nehézfémekkel, igen nagy a nyomás, tehát nekünk egy rendkívül kellemetlen helynek tűnik, ő nekik viszont rendkívül kellemes, mert hogy ugye itt érzik jól magukat. Fotoszintézis nincs, itt ugye kemoszintézis van, tehát az előbb említett típusok közül, energiatermelés közül kemoszintézis, főleg hidrogénszulfidokat használnak föl. Egy nagyon érdekes életközösség ez az. Egy nagyon érdekes életközösség épül fel ezeken a furcsa helyszíneken. Vannak ezek a fekete füstölők, ott vannak ezek a nagyon primitív kemoszintetizáló baktériumok, vagy archeák. Azok ugye úgynevezett primer producensek, tehát azok gyártanak szervetlen anyagból szervest, és ha van egy csomó szerves anyag, akkor arra ugye rátelepszik egy csomó más élőlény, ott van az ingyen ennivaló, és ezek magas szintű, magas rendű élőlények is, tehát kagylók, sőt, rákok, meg halak is előfordulnak, tehát ezért volt itt az előző, hogy tulajdonképpen az itt élőlények, látszanak, csőférgek, mindenféle színes dolog, ezek nagy része nem extremofil, hanem ráadásul oxigént használó fejlett életforma, csak a primer producensek, akik az egész alapját képezik, azok az extremofilok. Itt van kemoszintetizálók, ezekre települnek mindenféle furcsa állatok. Láttam milyen fotót itt lévő, vagy itt is előforduló halakról, nagyon ijesztően néznek ki, de tényleg érdemes megnézni, olyan, mint a ilyen horrorfilmbeli halak. Tehát, de tényleg, és azok igazi fényképek. Egy fiatalabb felfedezés, vagy legalábbis annyira talán nem népszerű, és hát nem tudom, itt megint gondban leszünk, általában angol nyelven fehér füstölőknek nevezik ezeket. Itt tulajdonképpen arról van szó az alaptípusuknál, hogy ezek nem a vulkáni központ belső részén vannak, hanem távolabb, ahol már alacsonyabb a hőmérséklet, tehát hűvösebb van, gyengébb az anyagkibocsátás, itt már nincsenek olyan magas olvadáspontú, vagy magas oldáspontú, bocsánat, oldáspontú anyagok a vízben, mint a fekete füstölőknél, ezek fényben szegényebbek, ezért világos színűek. Tehát ez egy típus. Ugyanakkor az egy nagyon érdekes típus, hát ennek az egyik példányát Lost City füstölőnek nevezik, ez nagyon-nagyon furcsa. Az a lényege, hogy ez nem geotermikus, nem vulkáni központnál van, hanem bárhol egy olyan helyen, ahol valamilyen okból a köpenyanyag, ilyen peridotitos köpenyanyag, úgy nevezik, hova írtam, itt van felboltozódó, a föld köpenyből származó anyag érintkezik a tengervízzel. És ennek során az egyik ásvány, az olivin, bomlik, úgy mondják, hogy szerpentinesedik, átalakul, ez hőt termel. Tehát egy egyszerű hideg vízbe belerakunk néhány megfelelő ásványt, és ezeknek a kémiai reakciójával termelődő hő melegíti fel a vizet tulajdonképpen, az áramlik fölfele, és az ezért sokkal alacsonyabb hőmérsékletű, néhányszor 10 vagy 150 fokos, és főleg ebben karbonát ásványok válnak ki, és valóban ez már egy fajokban sokkal szegényebb valami a fekete füstölőkhöz képest. Ez azért érdekes, mert itt már nem kifejezetten szükséges a vulkáni hő ahhoz, hogy itt egy ilyen érdekes mikroökoszisztémát találjunk. Akkor egy másik érdekes környezet, ugye a permafrost, az örökké fagyott terület, vagy örökké fagyott talaj a Földünkön. Itt látszik egy térkép, ez az északi pólus mutatja. Itt vannak a színes színek, a különböző típusú permafrostok elterjedését mutatják, azt szerint, hogy állandó, összefüggő, szakadozott, stb. Stb. Hát, sokáig nem nagyon ismerték föl ennek a jelentőségét. Itt van néhány érdekes adat, például elsősorban a területük, ami azért elgondolkodtató, hogy a szárazföldek területének kb. 20%-át borítják. És még a tengerek alatt is, a shelfeken is sok helyen van permafrost terület, tehát azért ilyen szempontból nem elhanyagolandó. Maximális vastagság néhol a kilométert közelíti. Itt a hőmérséklet az általában ebben a tartományban van néhány fokkal nulla fok alatt, vagy mondjuk nulla és mínusz 10, mínusz 16 fok között. Vannak extrém hidegek, de azok ritkák. Tehát általában 5-10, 15 fokkal nulla fok alatt van a hőmérséklet a jégben, a permafrostban. A legidősebb részek több millió évesek, tehát nagyon hosszú időskálán van már ott ez az állapot. A szerkezetük pedig hőmérséklet alapján szokták három nagy részre osztani. Az egyik rész az úgynevezett aktív réteg. Ez tulajdonképpen itt a legmagasabb a hőmérséklet változékonyság. Nagyon hideg van itt, és nagyon meleg is van. Hát nagyon meleg, ugye Szibériában plusz 15 fok éjszakon, hát nyáron annak számíthat. Tehát hideg van, meleg van, évszakosan ugye ez változik a hőmérséklet, a víz néha megfagy, néha megolvad, ilyenkor keletkeznek ezek a furcsa úgynevezett periglaciális képződmények. Ez alatt van egy állandóan fagyott réteg, tehát mindig nulla fok alatt van a hőmérséklet, de az évszakos felszíni hőingással párhuzamosan egy picit azért változik. Néha följön nulla közelében, néha meg még mélyebbre süllyed. Tehát ott mindig fagyott, de van egy kis hőingás, néhány méter vastag, az alatt van pedig a permafrost legnagyobb tartománya, az állandó, úgymond stabil hőmérsékletű réteg. Na ez az, ahol már nincs se meleg, se túl hideg. Ez ilyen nulla fok alatt, itt azt írtam, hogy mínusz 5, mínusz 15 fok közötti hőmérsékletet tartja. Ez a legnagyobb kiterjedésű, a legnagyobb térfogatú része a permafrostnak. Hát itt néhány szót az élőlényekről. Ugye a permafrost területeket manapság gyakran vizsgálják ilyen olyan szempontból, hogy megpróbálják megállapítani, melyik a legidősebb élőlény, amelyik ott megtalálható, illetve melyik a legidősebb olyan élőlény, amelyet újból fel tudunk éleszteni ebből a permafrostból. Ma úgy néz ki, találtam több forrást is, hogy 2-3 millió éves, persze primitív baktériumokat sikerült újból életképes állapotba hozni a permafrostból származó baktériumokat. Az itt lévő élőlények ugye mind nagyon egyszerűek, jó részt kemoszintetizáló baktériumok, vannak úgynevezett metanogén archeák, ezek ugye metánt gyártanak, illetve van, amelyik metánt is használ, többféle van, főleg hidrogén az energiaforrásuk, széndioxidból szerzik a szenet, és abból gyártanak szerves anyagot. Tehát ők is szerves anyagot tudnak előállítani szervetlenből. Illetve vannak még itt a nitrifikáló baktériumok, amelyek szintén a nitrogénnel csinálják ugyanezt, hogy szervetlenből be tudják építeni szerves anyagba. És még egy fontos dolog, amit mondtam, nem csak kibírják a hideget, hanem nem is bírják a meleget, ezeknek az élőlényeknek a nagy része ugye nulla fok fölött már nem érzi jól magát, és ez, itt csak egy példát írtam, plusz 30 fok környékén már szinte az összes beszünteti az élet tevékenységét. Talán sokan hallották ezt a történetet, tulajdonképpen állítólag úgy kezdődött az egész, úgymond a permafrostban az élő lények felfedezése, még a múlt száz, sőt már tulajdonképpen múlt század előtt, tehát 19. században, hogy a szárnyhúzó kutyák valamilyen expedíció során nem nagyon akartak enni szokásos kajájukból, és nem értették ugye, hát hogy vajon miért nem éhesek a kutyák. Egyetlen megoldás volt, hogy valahol találtak valami élelmet, és akkor követték őket, és hát egy megfagyott mamutból lakmároztak, aminek a húsát nagyon jól konzerválta a jég. Persze ez ugye kutyafog kell, hogy valaki a permafrostból mamutot egyen. Tehát Azért ez egy speciális dolog. Ha megnézzük az egész permafrostban lévő úgymond biomasszát, tehát teljes élő anyagot, akkor azt találjuk, hogy ennek a tömege nagyobb, mint a mai talajban lévő biomassza tömege. Tehát nem mint az egész élő világ, nem, hanem mint a talajban. Tehát ha felszín alatti életet nézzük, akkor a talaj rétegben kevesebb biomassza van, mint az egész permafrostban. Ez még egy nagyon fontos dolog, hogy rettentő stabil környezet. Tehát ez az évszakosan változó hőmérsékletű réteg alatti tartomány, ez mindig ugyanolyan hideg. Tehát ez, ha egy élőlény ehhez tudott valamilyen szinten adaptálódni, vagy ez neki eleve jó volt, akkor ő teljesen jól érzi magát nagyon-nagyon hosszú időskálán keresztül. Igen, és a legfontosabb környezeti tényező a hőmérséklet, ugye hát ez nem kell nagy ész. Hogy jutnak-e itt vízhez? Ugye, ami egyik alapvető feltétele az életnek. Először is a permafrost azt jelenti, hogy nem csak tiszta vízjégből áll ez a képződmény, ez a felszín alatti összlet. Általában a nagy része nem vízjég. A maradék vízjégnek pedig a legnagyobb része szilárd halmazállapotú, viszont néhány százalék az folyékony vízként megmarad. Ez egy nagyon vékony, tehát tényleg ilyen nanométeres vastagságú vékony vízfilmként veszi körül a különböző szilárd szemcséket. Tehát tulajdonképpen ez nem azért nem fagy meg, mert nincs neki elég hideg, vagy fagyálló van benne, vagy ilyesmi, hanem ez megint csak azért, mert a mikrofizikai erők azon a szinten ezt folyékony állapotba tartják. Tehát normális állapota a jégnek, hogy a nagyon-nagyon pici szemcsék felülete mentén ő nem nagyon tud megfagyni. Ez a vízfilm rettentő fontos, ugyanis ez szállítja a nutrienseket, a tápanyagokat, ugye, rendkívül lassan, szépen diffúzióval, de mennek a tápanyagok, és elszállítja a végtermékeket, tehát egy nagyon fontos közeget biztosít az élőlényeknek. Miért fontos ez a permafrost? Hát a Földön kívüli életet vizsgáljuk, akkor tudjuk, hogy a jég az igen elterjedt környezet a különböző égi testeken. Egy csomó van a Marson is, meg még máshol is van. A földi permafrost ugye éppen ezért nagyon fontos analógia lehet a marsbéli életre. És még egy fontos dolog, hogy csak permafrostban ismerünk hosszú, igazán hosszú időskálát átélő vagy túlélő életformákat. Tehát amikor hosszú időskálán vizsgálódunk, akkor a permafrost egy nagyon jó, stabil környezet lehet, ahol érdemes úgymond keresni. Hát miért fontos ez a Marsnál? Ezt mindenki tudja, itt is csak meg van említve. Marson sok a permafrost, ami különbség, hogy ott sokkal hidegebb lehet, ugye hát ez fontos különbség, és míg nálunk néhány millió éves, ott néhány milliárd éves, ami azért még a hosszú időskálát bíró élő lényeknél is számíthat. Következő érdekes környezetünk, hát én hideg tavaknak neveztem, nem igazán tudom, hogy magyarul van erre valami jobb kifejezés, ez a megmudró száraz völgyeknek a tavai, ezek az Antarktiszon vannak, tulajdonképpen ezek ősi gleccservölgyek, amelyekből a jégtakaró legalábbis egyes részeikről már visszahúzódott. Hát először is nagyon-nagyon hideg van, hát itt ezek konkrétan ezekben a völgyekben mínusz 68 fok körüli az átlag hőmérséklet, az kellemetlen azért eléggé. Ez az Antarktisznak a legnagyobb jégmentes területe, nagyon hideg és nagyon-nagyon száraz, tulajdonképpen az egész Földön ezek a legszárazabb, hát ha lehet úgy mondani, hogy sivatagok, ezek a legszárazabb sivatagok gyakorlatilag az egész Földön. Itt vannak olyan tavak, amelyeket gyakorlatilag egész évben, sőt valószínűleg jó pár száz éve, esetleg több ezer éve állandóan jég borít. Ez nem vékony jég, hanem általában több méter, ilyen 2, 3, 5 vagy 6 méter vastag jégpáncél. Tehát nagyon vastag jégpáncél. Az utolsó, úgymond nagyobb éghajlatváltozás során, valószínűleg fölmelegedés során visszahúzódott gleccsereknek a ilyen túlmélyített árkaiban maradtak ezek meg. Azaz rettentő idős képződmények, tehát sok száz éve vannak ott. Itt is nagyon-nagyon stabil az egész. A szél nem fodrozza a felszínt. Mivel minden fagyott a környéken, valószínűleg nem nagyon van kommunikáció, úgymond a víz szempontjából a tó és a környező kőzetek között, tehát kommunikáció, tehát víz kicserélődés. Néhány modell azért mégis van arra, hogy amikor fölmelegszik nyáron a sötét kőzetfelszín, annak repedésébe megolvad a jég, és ott lehet, hogy valahol víz szivárog be a felszín alá. Megfúrtak egy-két ilyen tavat, leereszkedtek, búvárok is leereszkedtek, az egyiknél
olvastam, hogy hát igen, kellemetlen volt, végülis nem a munka volt kellemetlen, maga a tó az rettentő érdekes volt, állítólag viszonylag gazdag, nagyon-nagyon szép, látványos élővilága van, csak amikor kijöttek a 0 fok környéki vízből, és mínusz 30 fokon fújt az orkán erejű szél, a búvárruhát lever, átöltözni búvárruhából mínusz 30 fokon kellemetlen volt, de túlélték, úgyhogy semmi gond. Ez is egy olyan környezet, mint a picit, mint a permafrost, nagyon hideg van, nagyon-nagyon lassan zajlanak az életfolyamatok, és a hideg megint csak nagyon-nagyon jól konzerválja azokat az élőlényeket, amelyek ezt úgymond kibírják. Még egy speciális típus, ugye, a jég alatti tavak. Ezek tulajdonképpen az előzőhöz hasonlítanak, valószínűleg nem csak első ránézésre, hanem úgymond fejlődésüket tekintve is, tehát az előzőek fejlődhetnek esetleg ilyenné, vagy akár viszont is. Itt olyan tavakról van szó, leghíresebb ugye a Vosztoktól, hogy a folyékony víz fölött igen vastag jégborítás van. Az igen vastag, ez kilométeres méretskálát jelöl. Ilyen tavakból jó párat találtak már az Antarktisz jégpáncéja alatt. A leghíresebb ugye elsőként felfedezett a Vosztoktól, hogy a jég az ugye mindenféle ilyen egyenetlen felszínformát mutat, különböző okokból kifolyólag, viszont a tó fölött, mivel alul ugye víz van, ott szépen, és a jég az ilyen plasztikus, ezért szépen úgymond kilapult a víz fölött, tehát szépen egy ilyen lapos területet alkot. Ugye 48-szor kb. 200 km, 480 méter mély, fölötte több mint 3 km jég. Maga a jég, a legidősebb része a jégnek kb. 1 millió éves. Tehát ez a víz, ez körülbelül 1 millió éve ott lehet bezárva, ha nem cserélődött a felszín alatti térséggel. Ezt nem tudjuk pontosan, de úgy fest, hogy valószínűleg nem. Onnan nevezik egyébként Vosztok tónak, mert az oroszok ott hozták létre a Vosztok nevű állomást, véletlenül, mert oda egy szép, sík terület, stb. Aztán rájöttek, hogy nagyon jó, mert ott van alattuk a tó. Úgyhogy itt látszik, itt van a jégréteg, itt van az egyenetlen kőzetfelszín, és itt van valahol ugye a tó, ami szintén több ilyen kisebb részből áll, ahogy említettem előbb, vannak ilyen tavak még ugye a jégpáncél alatt, sőt úgy néz ki, hogy összeköttetés is van közöttük, és néha óriási, katasztrofális ilyen átfolyások vannak. Egyik tóból a másikba préselődik a víz nagy része, de ez még egy nagyon-nagyon új dolog, erről nem tudunk sokat. Persze meg akarták fúrni, de aztán megálltak szerencsére, mert rájöttek, hogy hát egyrészt beszennyezhetjük a tavat, másrészt mi van, ha kispiccel a tó, és akkor semmi nem marad utána. Tehát azért ne így kutassuk, hanem mondjuk úgy, hogy azt a szondát teszteljük itt, amit aztán az Európára, Jupiter Európa holdjára akarunk szállítani, amelyik ott ugye átolvasztja magát. Igazából erről még mindig nagyon keveset tudnak, nem tudni azt se, hogy mi hozza létre, hogy mi tartja fönn a folyékony állapot. Az egyik ötlet, hogy geotermikus hő lehet. A másik, hogy egyszerűen nem volt ideje megfagyni. Viszonylag fiatal, hát 1 millió év, hát kinek mennyi, mennyire számít fiatalnak, viszont jég van rajta, ami nagyon jól szigeteli a hőt. Na most, hogy ez elég jó-e vagy nem, akkor ezen lehet vitatkozni, meg modelleket gyártani. Egyelőre nem derült ki. Valószínűleg a nagy nyomás is közreműködik a víz, a folyékony állapot fenntartásában. Tehát csak idáig lett lefúrva, de ezek a jégmagvak, ezek nagyon sok érdekes információt adtak. Különböző olyan élőlényeket találtak, amelyeknek azt hiszem a nagyobb részét nem sikerült be, tehát nem ismerték korábban, tehát akkor fedezték fel először, akkor tálták meg első alkalommal, amelyek közül a legidősebbek ugye kb. 1 millió évesek. Magyarul itt alul valószínűleg egy nagyon-nagyon régi, nagyon-nagyon stabil környezet van, ahol hát egyelőre nem tudjuk, hogy vannak-e élőlények, de ez jó esetben 10 éven belül kiderülhet, amikor először leereszkedik ez a kriorobot, vagy kriobot, vagy akármi, ami majd, amihez egy hasonló az Európára megy, és ott megvizsgálja, hogy tényleg itt mi történik. Még egy érdekes környezet az úgynevezett kriptobiotikus kéreg, ugye, mint a neve mutatja, ez egy kéreg, ami a felszínt övezi, kripto, az pedig ugye kripta, valamilyen elzárt, eldugott dolgot jelenthet. Itt tulajdonképpen a kőzetek felszínén lévő vékony réteget értjük. Ez általában néhány milliméter vastag, kőzettörmeléket tartalmaz, de sok élőlény is van benne, főleg cianobaktériumok, meg különböző gombák, meg aztán idővel egyre fejlettebb életformák is jellemzőek. A legtöbb a cianobaktérium benne, ami ugye tud fotoszintetizálni.
ezek általában rettentő száraz helyen vannak, annyira száraz helyen, hogy tulajdonképpen úgymond hagyományos értelemben vett talaj itt nem képződik, annyira zordak a körülmények, csak ilyen kriptobiotikus kérek, az is rettentő lassan, tehát megint előjön, hogy rettentő lassú a fejlődés ezekben a környezetekben. Itt van, tehát fotoszintetizálnak, megkötik a nitrogént, stb. Ez az egyes cianobaktériumok, ezt az egyik kollégám fotózta, Pócs Tamás, ő vizsgál ilyeneket, egyes cianobaktériumok ilyen nyálkás burkot hoznak létre, sőt, azt hiszem a többségük, amelyek aztán részben megkötik ezt a felső vékony, kicsit bár porózus, megbontott, ásványilag megbontott szerkezetű réteget, sőt, átengedik a fényt, de az ultraibolya sugárzást tompítják, és szintén szigetelik úgymond a nedvességet, tehát a nedvességet igyekeznek visszatartani. Magyarul ő is, ez a cianobaktérium szépen megépíti magának azt a környező védő rendszert, ami aztán segíti, hogy életben maradjon. Itt van. Van, amelyik nedvesen mozog. Ilyen is van. Amikor van nedvesség, akkor fölmennek, isznak, esznek, jól érzik magukat, aztán amikor romlik az idő, akkor lesüllyednek. Persze ez néhány milliméteres, vagy még annál is kisebb mértékű mozgás. Még néhány szó a jelentőségükről. Úgy tűnik az elképzelések alapján ezek, vagy legalábbis ezekhez hasonló, inkább azt mondom életközösségek, mert itt sem egyetlen élőlényről van szó, hanem egy picike kis ökoszisztémáról, az ezekhez hasonló életközösségek hódíthatták meg elsőként a szárazföldet. Tehát nagyon sokáig valószínűleg ilyen kriptobiotikus kéreg jellegű valami borította a földet. Ami olyan szempontból nagyon fontos, hogy ennek mondjuk van valami színképi jellemzője, amit távcsővel messziről meg lehet figyelni, és esetleg más égitesteknél is megtaláljuk, vagy kimutatjuk, akkor ez már sokat jelenthet. És hát ez a növény, vagy ez az ökoszisztéma volt az, amelyik tulajdonképpen aztán utat engedett a még fejlettebb életformáknak. És aztán talajosodás, stb. Növényzet elterjedése. És ezeket az extrém életformákat nagyon jól lehet arra használni, azt vizsgálni, azt tesztelni velük, hogy mennyire bírnák ki a marsbéli viszonyokat. Itt a Földön nagyon extrém viszonyokat kibírnak, hát a Mars az még extrémebb, vajon kibírják-e? Történtek ilyen úgynevezett Mars szimulációs kamra kísérletek. Itt van, hogy mit szimuláltak, általában ultraibolya sugárzást szimulálták, a Mars felszínén várhatót, széndioxid légkört, hideget és kis légnyomást. Többnyire ezeket szimulálták, különböző élőlény csoportokat raktak bele, és aztán megnézték, hogy bizonyos időtartamok után milyen állapotba kerülnek. Itt van néhány ilyen érdekes jellemző. Általában az volt az eredmény, hogyha minél inkább közelítjük a marsbéli viszonyokat, annál természetesen rövidebb ideig bírják ki ezek az extremofilok, de abban az esetben, hogyha tegyük föl valamilyen vékony, nagyon vékony, mondjuk porréteg alatt vannak, tehát a közvetlen ultraibolya sugárzás nem éri őket, akkor feltehetőleg hosszú órákig, vagy akár napokig is kibírják ezeket a viszonyokat. Hogy pontosan miért nem lehet ezt megmondani, hogy tényleg melyik baktérium vagy archea mennyi ideig bírja ki ezeket a viszonyokat, azt azért nem lehet megmondani, mert ezek a kamrák sem tökéletesek, és igazából mindegyiknek van valami apró kis hibája, ami azt jelenti, hogy mégsem szimulálja teljesen jól a marsbéli viszonyokat, mert ilyeteket rettentő nehéz létrehozni. Itt tulajdonképpen már a mérés kivitelezésében óriási problémák vannak. Ha bejuttatok egy kis vízpárát, ami van a Mars légkörbe, akkor az ráfagy a hőmérőre, az megváltoztat mindent. Tehát ezeket tényleg nagyon-nagyon nehéz megcsinálni. Plusz megfelelő ablak kell, amin átjön az ultraibolya sugárzás. Tehát közben, ha csökken a hőmérséklet, kifagy a légkör, csökken a légnyomás, az nem jó, pótolni kell. Tehát ezek rettentő bonyolult rendszerek. A kísérletek minden esetre viszonylag bíztatóak, de mutatják, hogy azt senki ne várja el, hogyha Marsra megyünk, vagy Marsra visz valamilyen extrém életformát a Földről, az egyből szépen lazán túl is éli az, de vannak úgymond remények vagy kecsegtető kilátások. Hát én pedig ennyit akartam mondani, és a Tamás nevében is köszönöm a figyelmet.
Elhangzott a földi élet keletkezése és az élet lehetőségei a Mars bolygón. Simon Tamás és Keresztúri Ákos előadása. a Polaris csillagvizsgálóban 2007. februárjában megtartott előadás felvétele.